Hallgassa meg a gyülekezet, a mai vasárnap a igehirdetés alapjául kijelölt levélbeli igét, úgy, ahogy azt megírva találjuk Pál apostolnak a római levelében, a 6. fejezet 19. versétől a következőképpen. Testi erőtlenségetek miatt emberi módon szólok. Ahogyan odaadtátok tagjaitokat a tisztátalanság szolgálatára, a hamisságnak, a hamisságra, úgy most adjátok oda tagjaitokat az igazság szolgálatának megszentelődésére. Mert amikor a bűn szolgái voltatok, az igazságtól szabadok voltatok. De hát milyen gyümölcsöt hozott ez nektek? Olyat, ami miatt most szégyenkeztek, mert annak a vége halál. Most pedig miután megszabadultatok a bűntől, és Isten szolgáivá lettetek, megvan a gyümölcsötök a megszentelődésre. A vége pedig örök élet. Mert a bűn zsoldja a halál, Isten kegyelmi ajándéka pedig az örök élet Krisztus Jézusban, a mi Urunkban. Ez Isten igéje. Kedves testvérek, egy hónappal ezelőtt a lelkészünk azzal vezette be az ige hirdetését, hogy bizonyára mindenki tudja, hogy milyen esemény történt két nappal ezelőtt. Ugye akkor a foci Európa-bajnokságra utalt ezzel. Jó hírem a hölgyeknek, hogy ma este befejeződik ez a bajnokság, és eldől, hogy ki lesz a bajnok. Már csak egy estét kell kibírni. 24 csapat azzal a reménységgel indult el erre a bajnokságra, hogy a ma estén majd ők játszhatják a döntőt és megnyerik. Mindenki győztes akart lenni. És most nagyon irigylik a spanyolokat és az angolokat, hogy ők az a két csapat, akinek egyáltalán esélye van erre. Mi szeretünk győztesek lenni, és Pál apostol ebben a mostani igében is kétféle emberről beszél. Olyan emberekről, akik a végén abszolút győztesek lesznek, és a másik csoport, akik abszolút vesztesek lesznek. De itt nem arról van szó, hogy a 4 évig majd ők lesznek az Európa-bajnokok, hanem itt élet és halál kérdéséről van szó. Sőt, örök élet és örök halál kérdéséről. Most úgy alakult az egyházunkban, hogy 3 vasárnapon keresztül is a római levélből kerül elénk az igehirdetési alapige, és ezért szeretnék nem csak a fociban, de a hivatkozásban is a lelkész úrra hivatkozni, hiszen ő a múlt héten arról beszélt, hogy a római levél egy olyan levele Pál apostolnak, ami a keresztény életünk szempontjából nagyon fontos és alapvető teológiai fogalmakat magyaráz meg. Onnantól kezdve, hogy Isten haragja alatt van az egész emberiség, aztán folytatva, hogy hogyan változhat meg ebben a helyzetünk, aztán hogyan lehet Jézus Krisztus váltsága mindenki hitáltal és kegyelemből. És jellemző erre a római levélre az is, hogy ilyen ellentét párokon keresztül próbálja magyarázni azokat a fogalmakat, amik előkerülnek. A levényben nagyon nagy hangsúlyt kap a kegyelem az üdvösség tekintetében, szemben a cselekedetekkel és a törvénnyel. Sokan emiért nagyon félreértik Pál apostolt, és úgy tekintenek rá, hogy a kegyelem és jó cselekedetek nélküli megigazulás hirdetésével felszabadítja az embereket arra, hogy vétkezzenek. Különösen az 5. fejezet végén, amikor Pál apostol arról gondolkodik, hogy Izrael történetében hogyan jelent meg az Isten kegyelme, akkor beszél arról, hogy amikor megnövekedett a bűn, a kegyelem még bőségesebben kiáradt. Pálnak ehhez hasonló megnyilvánulásait egyesek egyértelmű biztatásra veszik a vétkezésre. Logikus az, hogy ha többet vétkezünk, akkor nagyobb lehetőséget adunk Istennek arra, hogy kegyelmesen megbocsásson nekünk. Az ingyen kegyelem evangéliumával a törvénytelenségre bátorítja, és a bűnt jutalmazza Pál apostol. És emiatt az apostolt antinomisták közé sorolták, aki egy olyan csoport volt abban az időben, akik azt vallották, hogy nincs szükség a törvényre, mert a erkölcsi törvények nélkül is az ember meg tudja élni az életét és boldogulni tud. És éppen ezért a Pál apostol a 6. fejezetben kétféle módon is reagál ezekre a felvetésekre. És ezeket a vádakat próbálja megcáfolni. És egyértelmű akarja tenni, hogy a kegyelem nem jogosít fel bennünket a bűnre, hanem a kegyelemnek olyan következményei vannak a mi életünkben, amik éppen megakadályozzák azt, hogy az ember vétkezzen. A múlt heti ígérdetés alapigéje a Pál első válaszát, annak a végét tartalmazta. Ugye az volt a felvetés a 6. fejezetben, mit mondjunk tehát? Maradjunk meg a bűnben, hogy a kegyelem annál nagyobb legyen? Semmiképp, mert akik meghaltunk a bűnnek, hogy élhetnénk még abban? A múlt héten Deák lelkész úr arról beszélt, hogy mit jelent számunkra meghalni a bűnnek és élni Krisztusnak. A kegyelmet kapott ember nem hogy felszabadul, hanem meghal a bűn számára. Elsősorban a következményei alól és annak büntetése alól, de a megszentelődés révén pozitív életváltozást jelent az erkölcsi életében is. A mai napon pedig a második válasznak a részlete került elénk. 15. versben így veti fel újból a kérdést, mi következik ebből? Vétkezzünk, mivel a törvény nem a törvény alatt, hanem a kegyelem alatt vagyunk? Semmiképpen. Nem tudjátok, hogy akik odaadjátok magatokat a szolgai engedelmességre, annak engedelmességre kötelezett szolgái vagytok? Vagy a bűnnek a halálra, vagy az engedelmességnek az igazságra? De hála legyen Istennek, hogy jó lehet egykor a bűn szolgái voltatok szívetek szerint, engedelmeskedtetek annak a tanításnak, amelyet kaptatok, megszabadulva a bűntől, és az igazság szolgáivá lettetek. Ugye itt Pál apostol a szolgaság képével próbálja elmagyarázni azt, hogy miért sem igaz az, hogy aki kegyelmet kapott, az föl lenne szabadulva a bűnre. A római birodalomban, amikor Pál apostol élt benne, többféleképpen lehetett rabszolgaságra jutni. Lehetett úgy, hogy valaki hadifogolyként került a rabszolgatartójához, lehetett úgy, hogy megvásárolták a rabszolgapiacon, de előfordult olyan eset is, hogy valaki önként adta oda magát rabszolgának. Ha olyan nehéz helyzetbe került, hogy nem tudta magát fenntartani, akkor volt ilyen lehetőség, hogy jelentkezett egy olyan tehetősebb embernél, hogy ő rabszolga lesz nála. Azonban annak, hogy elfogadja őt rabszolgájának, volt egy nagyon szigorú feltétele. Csak azt vettek föl rabszolgának, aki teljesen lemondott a szabadságáról, és teljes engedelmességet fogadott az urának. Hát onnantól kezdve nem volt visszaút. És amikor valaki kegyelemben részesül, akkor egy uralomváltás következik be a Pál apostolnak ezzel a képével az életében. De aki urat vált, annak elengedhetetlen következménye az, hogy engedelmeskednie kell az urának. És egyáltalán nem szabadít fel bennünket ez a bűnre, ha mi az úrnak engedelmeskedünk, akkor az nem hogy felszabadítana, hanem inkább a bűn elleni harcra bátorít bennünket. Megint egy foci képet vennék elő, ami az EB-n is talán megfigyelhető volt. Azt gondolom, hogy sok foci csapat esetében megtörtént már az, hogy ha edzőt váltottak, akkor onnantól kezdve megváltozott a csapatnak a működése és az eredményessége. Lehet, hogy negatív irányba, lehet, hogy pozitív irányba, de az biztos, hogy ez egyértelműen kimutatható, hogy az edzőváltás az mindig nagyon meghatározó egy csapat életébe. És ha edzőt váltanak, akkor tulajdonképpen kívülről úgy tűnik, hogy nem is történik olyan nagy dolog, hiszen azok közül, a játékosok közül talán nem cserélődik le senki le, aki a pályán játszik. Az edző nem vesz részt magában a mérkőzésben. És mégis az, hogy a vezető kicserélődik, az óriási hatással van a csapatra is. És nálunk sem mindegy az, hogy ki az urunk és kinek szolgálunk. Pál apostol nagyon leegyszerűsítve fogalmazza meg azt, hogy vagy a bűnnek szolgálunk, vagy pedig az Isten szolgálatában állunk. Nincs más lehetőség. És nézzük meg azt, hogy mit is jelent a bűnnek szolgálni, és mit is jelent maga a bűn ebben az összefüggésben, vagy a szolgaság kérdésében. Hogyha visszamegyünk a bűnesethez, akkor lehetne úgy is megfogalmazni, hogy mi volt a bűn ott tulajdonképpen? Az, hogy az ember az Istentől függetlenedett. Az Isten a vele való közösségre teremtette meg az embert, és minden körülményt úgy alkotott meg, hogy ebben a vele való közösségben boldogan élhessen. De a sátán elhitette az emberrel azt, hogy az Isten nélkül, tőle függetlenül is lehet jó az élet. Sőt, valamivel még több is lehet az élet. Elhitette az emberrel azt, hogy szabad lehet még az Istentől is. Saját maga kezébe veheti az életét. A maga ura lehet. De ha belegondolunk, nincs ez másképp ma sem. Ugyanez a lemez forog most is. A gonosz függetlenségi háborút szervez az Istennel szemben. A szabadság illúziával kecsegtet bennünket, de teljesen átveszi az irányítást az életünk fölött. Manapság a szabadság mindennél fontosabbá válik, mindennél értékesebb lehetőségként van bemutatva. Az, hogy ne függjünk senkitől, tehessem azt, amit akarok, ne szóljon bele senki semmibe, úgy élhessem meg az életemet, ahogy akarom. De a függetlenség eléréséhez szükségünk van eszközökre, amiről úgy gondoljuk, hogy segítenek bennünket arra, hogy hát ezt a függetlenséget valahogy elérjük. Ilyen például ugye az anyagiak, a hatalom, az erő, a tehetség, a kapcsolatok, stb. És nem történik más, hogy a függetlenedni és szabadon élni kívánó ember elkezdi hajszolni ezeket a lehetőségeket, hogy minél többet szerezzen be magának, hogy minél nagyobb szabadsága legyen, és egyszer csak azt veszi észre magáról, hogy az eszközökből cél lett, és a szabadságból pedig rabság. És sokszor előfordul az, hogyha bizonyos eszközöket elértünk, akkor még itt sem áll meg a folyamat, hiszen nem elég megszerezni ezeket az eszközöket, de meg is kell tudni tartani. Két példával szeretném ezt illusztrálni, hogy volt egy ismerősöm, aki elég magas hivatal töltött be állami szervezeteknél, és amikor elkövetkezett a választások ideje, akkor ez az ember elkezdett rettegni. Mert attól félt, hogy ha politikai változás következik be a környezetben, akkor mi lesz az ő hatalmával. Ő nagyon sok ember fölött uralkodott, úgymond, nagyon sok ember függött ő tőle. És úgy gondolta, hogy ha ez megváltozik, akkor az ő élete teljesen romokba lesz. Az az eszköz, amivel ő úgymond szabad volt, és úgy érezte, hogy függetlenül meg tudja élni az életét, az most veszélybe került. Hiába szerezte meg, de veszélybe került, és innentől kezdve azért retteget, hogy nehogy elveszítse azt. Másik egy saját példa, hogy amikor életemben először egy viszonylag új autót sikerült vásárolnom, és hát mivel nem volt garázsom, kint kellett állni az utcán, és minden este, amikor megszólaltak az autó riasztók, akkor én mindig rohantam oda az ablakhoz, és néztem, hogy nem-e az én autómmal történt valami. Mert féltem attól, hogy amit nagy nehezen végre sikerült megszereznem, annak valami baja lesz, és azt elveszik tőlem. Nem tudtam felhőtlenül örülni annak, amit megkaptam, hanem állandó izgalom volt bennem, hogy nehogy elveszítsem mindezt. Sokszor az eszközök rabjával válunk, és a szabadság helyett a rabság eszközévé lesznek. És sokszor próbáljuk ezeken az eszközökön keresztül a függetlenségünket bizonyítani, de hát ezek éppen az ellenkező irányba visznek el bennünket. És ne felejtsük el azt, hogy a szabadságot, vagy pontosabban ezt a szabadosságot és függetlenséget nem az Isten akarta. Nem ő súlykolja állandóan belénk azt, hogy légy szabad és légy független mindenkitől. De gondoljunk bele, hogy mi lenne akkor, hogyha ez megvalósulna. Ha minden ember azt csinálná, amit akar. Ha minden embernek lehetősége van volna azt tenni, amit szeretne. A földünk tele lenne egy csomó önzetlen, független emberrel. Pedig ha meggondoljuk, akkor az igazán fontos és jó dolgok, azok nem a függetlenségből, nem a szabadságból, hanem sokszor éppen az ellenkezőjéből, a kapcsolatokból, az egymásra utoltságból és a közösség megéléséből fakadnak. Gondoljunk csak a házasságra, családra, a közösségeinknek különböző szintjeire, amik tulajdonképpen élhetővé teszik a mi életünket. Ott pont az ellenkezője motivál, mert a házasságban sem, a családban sem képzelhető úgy el az élet, hogy függetlenek vagyunk, és csak mi irányítunk. Ott bizony nagyon sokszor le kell mondani a szabadságunkról, a függetlenségünkről. És mégis ezek azok a dolgok, amik miatt élhetővé válik a mi életünk. És ez nyilván abból fakad, hogy az Istennek a vele való közösség volt a terve. És ezek emlékeztetnek bennünket az Istennel való közösségünkre. És éppen ezért van az, hogy a gonosz igyekszik bennünk elnyomni ezt. És sajnos igaza van Pál apostolnak, ránk nézve is, hogy az alaphelyzetünk az, hogy a bűn uralma alatt élünk. Az Istentől függetlenedve, a szabadságot hajszolva. A 20. versben így olvassuk, mert amikor a bűn szolgái voltatok, az igazságtól szabadok voltatok. Gyerekkoromban ment egy amerikai rabszolgákról szóló film, az volt a címe, hogy Gyökerek, és emlékszem, hogy a főhőse nagyon sokszor megpróbált megszökni a rabszolgatartótól, és akárhányszor megpróbálta ezt, a vége mindig az lesz, hogy előbb-utóbb visszakerült hozzá. Az egyedüli szabadulás akkoriban a rabszolgaságból az volt, hogyha valaki megvásárolta a rabszolgát, és aztán ő maga felszabadította. Külső segítség kell számunkra is ahhoz, hogy a bűnből megszabaduljunk. Pál apostol a 17. verstől írja, hogy hogyan megy végbe mindez. De hála legyen Istennek, hogy jó lehet egykor a bűnszolgái voltatok, szívetek szerint engedelmeskedtetek annak a tanításnak, amelyet kaptatok, és megszabadulva a bűntől az igazság szolgájával lettetek. Ja, nagyon egyszerű a folyamat, nem kell más tenni, csak engedelmeskedni Isten igéjének, és beállni az igazság szolgálatába. És nagyon sokszor egyszerű elmondani azt, hogy a múltban akár nehéz dolgok is hogyan történtek meg velünk. De az uralomváltás a mi életünkben nem mindig ennyire egyszerű. Akkor volna igazán egyszerű, ha szabadon tudnánk dönteni, és szabad akaratunk volna. De ebben az Istentől elszakadt alaphelyzetünkben nem ad lehetőséget arra a körülmény, hogy akkor döntsek, amikor akarok. Kicsit hasonló a helyzetünk, mint azoknak a szenvedélybetegeknek, akik vagy egy szer, vagy valami kényszer hatása alatt vannak. És nem szabadok addig a döntésre, amíg az a szer, vagy az a szenvedély irányítja az ő életüket. Sokszor azt hiszik magukról, hogy kézben tudnak tartani mindent. De ez egyáltalán nincs így. Ha egy alkoholistát megkérdeznénk arról, hogy tud-e mértéket tartani, én biztos vagyok benne, hogy azt felelné, hogy hát akkor teszem le a porrat, amikor akarom. De azt gondolom, hogy hiába kérlelni őt, a házastársa, gyereke, vagy bárki, akit szeret, akkor se tudná mindezt megtenni. Mert hogyha a bűn uralkodik rajtunk, hogyha ezek a szenvedélyek uralkodnak rajtunk, akkor nincsen szabad döntési helyzetünk. És nincs megállás, még akkor sem, hogyha olyan emberek kérnek a változásra, akik nagyon szeretnek bennünket. És sokszor éppen a szabadság illúziójával jelenik meg, és a szabadságunk fitoktatva kerülnek emberek bele például ilyen szenvedélybetegségbe. Amikor azt mondják, hogy miért ne tehetném meg, ki tiltja meg, hogy kipróbáljam. De még miután kipróbálta és elkezdte, addig nincs szabadsága, és addig nem tud dönteni ebben a kérdésben, amíg meg nem szabadul annak a szernek, vagy annak a szenvedélynek a hatása alól. A bűn szolgálatából is csak akkor van menekülés, ha Isten felszabadít bennünket a bűn hatása alól. Az elmúlt héten a lelkész úr erről beszélt az igehirdetésében, hogy szükségünk van erre a felszabadításra. Csak akkor kerülhetünk valóságos döntési helyzetben, ha már nem terheli bennünket a gonosz vezetése. Pál apostol így kiált fel, de hála Istennek, Isten mindannyiunk életében ad olyan pillanatokat, olyan időszakokat, olyan alkalmas időket, amit Kairosznak nevez sokszor az Új Szövetség, amikor a Szentlélek felszabadít bennünket az Isten melletti döntésre. Ezek a pillanatokat vagy megragadjuk, vagy elutasítjuk. De azt ne felejtsük el, hogy nincs hatalmunkban ezeket a pillanatokat generálni. Nincs hatalmunkban akkor dönteni uralkodó váltás kérdésében, amikor mi akarunk. Mert amíg az Isten föl nem szabadít bennünket, amíg ezt a kegyelmi pillanatot meg nem éljük, addig nem mi döntünk. Ha viszont ezek megtörténnek, és visszautasítjuk, akkor nem tudhatjuk azt, hogy melyik lesz az utolsó. Mert az Isten adja ezeket az ő jó tetszése szerint. De mi nem élhetünk ezzel vissza. Nem halogathatjuk ezért a megtérést, nem mondhatjuk, hogy majd lesz még rá más alkalom, mert ez nem a mi kezünkben van. Itt ugye Pál apostol a megtérést az uralomváltással fejezi ki, és így fogalmazza meg. Amely során a bűntől megszabadulunk, átadjuk magunkat szolgaként engedelmességre az Istennek. Így írja, most pedig, miután megszabadultatok a bűntől, az Isten szolgáivá lettetek. Érdekes, hogy a bűntől való szabadulás az nem azt jelenti, hogy innentől kezdve szabadok vagyunk, hanem egy másfajta szolgaság következik be az életünkbe. Talán ezt várnánk, hogyha volt egy rabszolgatartunk, akkor ne egy másik kezébe kerüljünk, hanem legyen teljes szabadság. De nagyon kiózanító az, hogy még Jézus maga is mennyire odafigyelt arra, hogy ő nem akar független lenni az atyától, nem akar szabad lenni az atyától, hanem nagyon fontos volt neki egész élete során az, hogy mindig az atya akaratát tegye. Ha megnézzük, azt, hogy ő mennyire ezt követte, egészen a kicsi gyermekkorától a haláláig jellemző volt rá. A másik dolog, amit Jézus mondott egy példázat kapcsán, pontosabban egy ördöngös meggyógyítása kapcsán, elmondta azt, hogy ha megszabadul valaki egy ilyen ördögi megszállottság alól, és nem kerül egy más uralkodó az ő életébe bele, akkor nagyon hamar visszatér az eredeti uralkodó, és az ő állapota sokkal rosszabb lesz, mint az előtt volt. Tehát önmagában a szabadság nem megoldás a kérdésre. Önmagában attól nem lesz jobb, hogy felszabadul. Szükség van arra, hogy egy uralomváltás következzen be. És ha bekövetkezik az uralomváltás, akkor lehet olyan állapotban, hogy jobb lesz a helyzetünk. A 19. versben Pál apostol mentegetőzéssel kezdi, ugye a felolvasott igénknek a kezdete ez. A testi erőtlenségetek miatt emberi módon szólok, hiszen a rabszolgaság az nem a legfontosabb leírása a mi Istennel való kapcsolatunknak, a keresztény életnek. De mégis kifejez belőle valamit, egy jellemzőjét, ami viszont fontos. Az, hogy nem maradhatunk függetlenek Isten felügyeletére, minden egyes pillanatában az életünknek rá vagyunk szorulva. Rá vagyunk utalva az Istennek, ugyanakkor azt is látnunk kell, hogy mégis különbség van a két rabszolgatartó, a két úr között. A között, hogy a két úr hogyan és milyen uralkodói módszerekkel uralkodik rajtunk. Hogyha megnézzük azt, hogy az Isten hogyan uralkodik rajtunk, akkor azt látjuk, hogy az Istennek való szolgálat az teljesen önkéntes. Isten senkire nem kényszeríti rá a maga akaratát, és az akaratunkkal szemben ő nem akar minket kényszeríteni semmire. Szemben a gonosszal, ugye az előbb is beszéltünk róla, hogyan működik a drogoknak a hatásmechanizmusa, valamilyen ilyen módon történik, hogyha egyszer kapcsolatba kerül az életünk a gonosszal, onnantól kezdve leuralja, és akaratunk ellenére is használ bennünket, és akaratunk ellenére is leuralja az életünket. Én azt gondolom, hogy minden szülőnek a vágya az, hogy úgy nevelje a gyerekeit, hogy ne azért engedelmeskedjenek neki, mert vagy tegyenek meg valamit, vagy ne tegyenek meg valamit, mert a szülő kényszerít őket erre, hanem azért, mert belátták, hogy az, amit a szülő akar tőlük, és amit vár tőlük, az a javukra van. És így már nem a szülő elvárásainak, hanem a saját meggyőződésének is tud eleget tenni a gyerek. És látjuk, hogy Jézus földi életében ez mennyire igaz volt. Az előbb mondtam, hogy a kisgyerek korától fogva egészen a kereszt haláláig Jézus engedelmes volt az atyának, és ez nagyon fontos volt az ő számára. És a legnehezebb engedelmességről is olvasunk Jézus életében, amikor halál előtt, ugye a Gecsemane kertben ott usakodik, és ott volt egy kérdés, amiben azon kérte az atyát, hogy ha lehetséges, akkor az ne teljesüljön be. És mi volt ez a kérdés, mi volt ez az atyának az az akarat, amit ilyen nehezen vállalt föl Jézus? Biztos, hogy nem a fizikai szenvedés, és nem a halál. Jézus azért kérte, hogy ha lehetséges, múljék el tőle ez a pohár, mert ő a poklot nem akarta átélni. A pokol állapota. Ugye Jézus kereszt halál, akkor mondja ki ezt, hogy én Istenem, miért hagytál el engem? Ez volt az a pillanat, amikor Jézus átélte a pokol állapotát, amikor az Isten elhagyta őt. És Jézus egy pillanatra se akart kiszakadni az atyával való közösségből. Neki annyira fontos volt, ő tudta azt, hogy az a legjobb, hogyha az atya akaratát teszi, de ez a tett, ez nem ő miatta volt fontos, és nem az atya miatt, hanem miattunk volt fontos. Azért élte át ezt az atyától való elszakítottságot, és ezt a nagyon nehéz helyzetet, amitől ő is nagyon óckodott, hogy nekünk ne kelljen átélnünk örökké ezt, hogy az atyától örökre elszakadt állapotban vagyunk. És az Isten nálunk is azt szeretné, mint egy jó szülő, hogy ne kényszerből, hanem a saját magunk belátásából és meggyőződéséből engedelmeskedjünk neki. Úgy, ahogy Jézus tette. Ő is azért tette ezt, mert ő tudta, hogy az atya a legjobbat akarja. És ha ilyen úr az, aki fölöttünk uralkodik, akkor már nem igazán beszélhetünk rabszolgaságról, mert megvalósul a valódi szabadság ezek között a körülmények között. Hiszen azt tehetem, amit akarok, de ez egyben az Istennek az akaratával is megegyezik. Amiről tudom, és biztosan tudom, hogy az jó nekem. De vannak egyezőségek is itt a kétféle szolgaságban, ha megnézzük itt, mit írt erről Pál apostol. Azt kell, hogy lássuk, hogy mindkét szolgálat megegyezik abban, hogy nem egy statikus, állandó dolog, egyik sem, hanem mindkettő teljesedik, és egyfajta cél felé halad. Csak ellenkező előjellel. Azt olvassuk, hogy a bűn szolgálatának és az Isten szolgálatának is megvannak a gyümölcsei. Az egyiknek a növekedő gonoszság, erkölcsi zűrzavar, fokozatos elfajulás, és ezek mind olyan dolgok, amit utólag szégyel az ember. A másiknak viszont a fejlődés, megszentelődés, a Krisztussal való hasonulás az eredménye. De hát milyen gyümölcsöt hozott ez nektek? Olyat, ami miatt szégyenkeztek, mert annak a vége a halál. Most pedig, miután megszabadultatok a bűntől, az Isten szolgáivá lettetek, megvan a gyümölcsötök a megszentelődésre, a vége pedig örök élet. Nem mindegy tehát, hogy ki a vezetőnk. Önmagában az, hogy ki a vezetőnk, meghatározza, ugyanúgy, mint a foci csapatnál is, a teljes életünket és szolgálatunkat és viszonyulásainkat. Isten szolgálatába állás, a neki való engedelmességnek is megvannak a hatásai és erkölcsi következményei is, ami földi életünkre nézve. Tehát amivel Pál apostolt vádolták, hogy ez felszabadít minket a bűnre, ez egyáltalán nem igaz. De emellett még megvannak a hatásai az örök élet tekintetében is. És mind a kettő szolgálat egyfajta irányba vezet bennünket. Olyan irányba teljesedik ki, amilyen irányba halad a mi életünk. Ha az Isten alóvó függetlenedés irányába halad, akkor az örökké valóságban is a teljes függetlenség az Isten teljes hiányába teljesedik ki majd. Ezt a Biblia örök halálnak nevezi. Ha az Istennek való engedelmesség és ragaszkodás, az akaratának való belesimulás a cél, akkor az Istennek való tökéletes közösségében teljesedik ki majd az örökké valóságban. És ugye ennek a földi életünk során is lesznek hatásai. Azt gondolom, hogy ha az Istennek engedelmeskedem, ő az én vezetőm, azt annak ellenére észre fogják venni a környezetemben, hogy nem erőlködöm azon, hogy jót cselekedjem. Ez majd terem magától. Ugyanakkor az is igaz, hogyha a bűn uralkodik rajtam, azt is észre fogják venni az életemen, még akkor is, ha próbálom eltitkolni. Mert a bűn zsoldja a halál, Isten kegyelmi ajándéka pedig örök élet Krisztus Jézusban, a mi Urunkban. A zsold az, amit megszolgáltunk. Az fizetés, amit megérdemelk. A kegyelmi ajándék pedig egy olyan dolog, amit nem érdemelk meg, hanem annál sokkal nagyobb. Az Isten kegyelme ezért is fontos a mi életünkben, hogy olyan urat szolgáljunk, aki nem úgy fizet, ahogy megérdemelnénk, hanem kegyelmesen adja az örök életet számunkra. Az, hogy kinyerje az Európa-bajnokságot, azt még nem tudjuk, az ma este fog kiderülni. De hogy kinyerhet örök életet, azt Isten Pálon keresztül most elég egyértelművé tette számunkra. Most pedig, miután megszabadultatok a bűntől, és Isten szolgáivá lettetek, megvan a gyümölcsötök a megszentelődésre, a vége pedig örök élet. Amen. Urunk Istenünk, hát adunk neked azért, hogy te a javunkat akarod, és minden körülmények között te azon munkálkodsz, hogy mi visszataláljunk abba a legcsodálatosabb közösségbe, amit te készítettél számunkra, a te veled való közösségbe. Úr Jézus, úgy szeretnénk, hogyha nem maradnánk meg a mi rabtartónknál, hanem vissza tudnánk találni te hozzád, és az életünk téged szolgálna. Ebben kérjük téged, hogy amikor adod azokat a lehetőségeket, akkor tudjunk ebben igent mondani neked, és tudjunk engedelmes szolgáid lenni, hogy gyümölcseit megláthassák a körülöttünk élők is. Te áld meg így a mi közösségünket és egyén életünket is. Amen.